Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek köve újabb adásában. Én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Általában a popkultúra filozófiájával szoktunk foglalkozni. Ma ez kicsit különlegesebb rész lesz, ez egy különlegesebb sorozat lesz. Mondhatjuk azt, hogy ez egy limitált széria lesz, amit most csinálni fogunk, amiben a koronavírus kapcsán fogunk annak az etikájáról és hátteréről és társadalmi hatásairól és értelmezéseiről beszélgetni.
Így van, ezért adtuk ennek a sorozatnak azt a címet, hogy járvány filozófia. Elsősorban majd etikára fogunk koncentrálni. Ez az első adás, ez pont nem etika lesz. Valamennyire azt mondhatnám, hogy metaetikai, mert arról fogok beszélni, hogy, hogy a mi felelősségünk is, hogy ez a járvány kialakult, és hogy olyan formában alakult ki, mint ahogy, de ahhoz, hogy azt állíthassuk, hogy nekünk felelősségünk van, ehhez bizonyos dolgokat el kell vetnünk, például olyan teóriákat, hogy ez egy istencsapás, vagy hogy ez a mi sorsunk, hogy ezt megkaptuk. Amikor kialakult a járvány, akkor sokan azt mondták, hogy hát van ennek is valami oka, nem véletlen, hogy ez így volt, hogy ennek van valami üzenete, ebből is le kell szűrni a tanulságokat. És hát azt, hogy leszűrjük a tanulságokat, az nyilván nem egy rossz dolog, de azt gondolom, hogy veszélyes azt gondolni, hogy ezt csak úgy megkaptuk a világtól, vagy valami felsőbb hatalomtól, mert ezzel csak elmossuk a felelősségünket, ami pedig nekem úgy tűnik, hogy van. Ezért a legfontosabb tanulság, amit le kell szűrnünk, az az, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy még egyszer egy ilyen járvány alakuljon ki. És ez egy komoly veszély, ugye Bill Gates erről beszélt a napokban, hogy még egy ilyen biztosan vár ránk, ez lehet, hogy 10 év múlva fog bekövetkezni, lehet, hogy pár év múlva, de majd fog. És én komolyan veszem, amit mond, mert már évekkel ezelőtt
beszélt. Igen, még 2016-ban egy TED Talkon beszélt arról, hogy jöhetnek még ilyen járványok, és azért a koronavírus és ez a COVID-19 járvány abból a szempontból ennyi jó következmény ennek a sok rossznak mindenképpen van szerintem, hogy most nem fogjuk elfelejteni, hogy ilyen járványok még lehetnek a 21. században is, és a következő járvány akár sokkal halálosabb is lehet, és láthatjuk, hogy ez a koronavírus is, ami még nem a legbrutálisabb vírus a világon, mennyi kárt tud okozni az emberiségnek, és mennyien tudnak meghalni ennek következtében. Így, ha most ennek következtében jobban fel tudunk készülni egy sokkal veszedelmesebb járványra, az mindenképpen egy jó következmény, és nekem az a véleményem egyébként, hogy ha már a szenvedés, mint például ez a járvány elkerülhetetlen, akkor próbáljunk már neki valami értelmet adni, vagy valami jót kihozni belőle, és hogyha azt próbáljuk meg szerintem, hogy megoldjuk ezt a jelenlegi helyzetet, és felkészülünk arra, hogy mit hozhat a jövő, akkor az mindenképpen akár egy pozitív hozadéka lehet ennek a sok rossznak, amit most kaptunk, vagy hát magunkra hoztuk.
Igen, ez a nagy kérdés, úgyhogy csapjunk is bele. Felvezetésként akkor megemlítenék egy David Benatar cikket, aki ugye egy megosztó filozófus, az antinatalizmus propagálója, egy ilyen híresen pessimista fazon. Ő egyébként vegán, az írásaiból kiderül, hogy egy ilyen nagyobb morális státusz tulajdonít az állatoknak, tehát az ő élvezetük és szenvedésük is normatíve szignifikáns, és ő azt állítja, hogy ez az egész járvány, ez a mi hibánk, ez a mi emberi hibánk, és ebből is azt tudjuk leszűrni, hogy nagyon rossz az, ahogyan az állatokkal bánunk, és hogyha úgy bántuk volna az állatokkal, ahogy helyes lenne, akkor nem lett volna ez a vírus. Hiszen ugye ez állatról ugrott át emberre, egy olyan...
Igen, és ugye azt mondják, hogy ez a Wuhanban volt állítólag, vagy ugye ezek az ilyen olyan piacok például Kínában, vagy egyébként más országokban is vannak ezek, ahol ugye ez az ilyen illegálisan levadászott, meg összeszedett állatokat lehet venni, mint például ugye ilyen denevéreket, de Afrikában van olyan hely, ahol akár majomhúst is vehetsz, nagyon brutális, és ugye ezek nem ellenőrizettek, és itt például egy olyan vírus, ami mondjuk ugye a koronavírus azt mondják, hogy valószínűleg denevérről kerülhetett emlősre és húgy emberre. Azt, hogy milyen emlősre, azt nem tudjuk, és ugye az is csak egy erős feltételezés, de ugye konkrétan nem tudhatjuk valószínűleg sose, hogy hogyan, mi történt. És még mindig nagyon sok kutatás tárgya ezt, tehát én ahogy olvasgattam, nem mondom azt azért, hogy szakértő vagyok természetesen, de szerintem azért azt azért kijelenthetjük, hogy még mindig nagyon sok minden van, amit nem tudunk itt a koronavírussal kapcsolatban és annak eredetéről, és még a tudománynak is egyébként úgy vélem, hogy sok szempontból akár fejlődnie kell, mert a vírusok ellen, mint láthatjuk, effektíve nem tudunk még védekezni, tehát egy vírus nem tudunk úgy elpusztítani, mint egy baktériumot, hogy beveszel antibiotikumot, aztán csókolom, mert ugye egy vírus az nem is egy élőlény, igazából az csak egy örökítő anyag kb. Egy burokban. Na mindegy, ez lényegtelen is, de amit mondani szeretnék az, hogy azt is láthatjuk tehát, hogy lappanganak tényleg itt még további járványok, ugyanis nagyon sok helyen vannak ilyen illegális, nem tudom, ilyen piacok, ahol vehetsz ilyen dolgokat, és ezeknél a helyeknél azért vannak elég durva betegségek is. Ha jól tudom, ugye az ét is valahogyan így kerülhetett majomról emberre. Ebben nem vagyok 100%-osan biztos, de valami ilyesmi. Tehát ebben egyébként mindenképpen igazat kell adnunk Benetárnak, hogy igen, azzal, hogy megszegjük igazából az ilyen előírásokat azzal szemben, hogy hogyan bánhatunk igazából az állatokkal, hogy milyen módjai vannak a húsiparnak, és hogy ez hogy működik, azzal magunknak is igen nagy kárt tudunk okozni.
Így van, és Benatar még hozzátenni, hogy de hát nekünk egyáltalán nem kellene húst, vagy semmilyen állati eredeti dolgot fogyasztanunk, és még hogyha ezzel nem is értünk egyet, akkor is azt észrevehetjük, hogy ennek azért van egy haszna, hiszen rengeteg más általunk ismeretlen vírus és betegség van már az állatok körébe. Ilyen több százas, de lehet, hogy több ezres nagyságrendű, amik egymással is kereszteződhetnek, és aztán utána megkaphatjuk, de eléggé ilyen aknakereső szintű kockázat, hogyha nem figyelünk a megfelelően arra, hogy hogyan jutunk húshoz, és benne erre ezt hozzátehetné, hogy de hát egyáltalán nem is kellene itt hús miatt megölni állatokat, és még jól is járunk, hogyha őket békén adjuk, kélnek a saját világukba, meg mi is, és akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy elkapjuk ezt a... hogy elkapunk bármilyen vírust tőlük. Nos, én azt gondolom, hogy azért ez egy erős állítás, hogy erről csak mit tehetünk, de arra nagyon felhívja a figyelmet, hogy igenis mi is tehetünk róla. Hiszen, hogyha nem lettek volna ilyen piacok, vagy nem lennének, vagy hogyha ezek betartották volna az előírásokat, vagy hogyha az emberek úgy gondolták volna, hogy hát, hogyha vannak ilyen helyek, akkor mi nem megyünk oda, akkor nem lett volna ez a dolog.
Igen. Bár ugye, és aztán ugye itt is megnézhetjük azt, hogy ennek, hogy ilyen helyek létezhetnek, ennek azért valószínűleg gazdasági okokból van az. Tehát ez főleg ilyen szegény helyeken fordulnak elő. Tehát azért nem csoda, hogy itt Európában nagyon nem találkozunk ilyen helyekkel, mivel mi egy gazdaságilag fejlett régió vagyunk. És bár Kína is gazdaságilag fejlett, de azért ott is vannak nagyon szegény helyek, tehát Kína azért egy elég érdekes ország szerintem ebből a szempontból. És ezért fordulhatnak elő ilyenek, hiszen ha az ember már nem tud mihez fordulni, akkor úgymond muszáj ezt a rossz választást hoznia bizonyos szempontokból, vagy valamilyen szinten erre rá vannak utalva az emberek, akik az ilyesfajta állatkereskedelembe, vagy hús felhasználásba vesznek részt. Nem tartom valószínűleg, hogy bárki is jó kedvéből vadászna, és adna el, és venne mondjuk például majomhúst.
Ez érdekes, amit mondasz. Ez majd biztos, hogy fontos lesz akkor, amikor a személyi felelősségről beszélünk, hogy mennyire vagy hibáztatható azért, hogyha elmész egy ilyen helyre vásárolni. Most egyelőre azt vizsgáljuk meg, hogy ez egy természetes, vagy pedig emberi rossz-e. Ezt most én így fordítom, ugye arról szoktunk beszélni, hogy personal, vagy pedig natural evil. Ugye amit én természetes rossznak mondok, az amiről nem mi tehetünk, nem emberek tehetnek, hogy vannak árvizek, tornádok, természeti katasztrófák, cunamik.
Ja, bár mondjuk azért
erdőtüzek.
Itt is be lehetne mondani, hogy tudom én, erdőtüzek, meg stb., hogy valószínűleg az extrém időjárási körülmények kialakulásában a globális felmelegedés is közre játszik, amiben oké, hogy azt szokták mondani, hogy jó, de hát természetesen is szokott felmelegedni a Föld, igen ám, de az a felmelegedési folyamat az, ha jól tudom, és most ezt tényleg csak valami régi videóban láttam már, úgyhogy nem vagyok ebbe teljesen biztos, úgyhogy lehet, hogy tévedek, de hogy az a felmelegedési ciklus egyébként az mostanra már véget ért, és igazából a mostani felmelegedést az valószínűleg mi okozzuk, vagy okoztuk. Hát most már elindult. Na mindegy, de ez csak egy detour volt egy kicsit.
Igen, tehát egy konkrét erdőtűzről nehéz megmondani, hogy az akkor mennyire természetes, meg mennyire emberi. A lényeg az, hogy ezek a természeti katasztrófák, ezek úgy tűnik, hogy természetes rosszak, és hogy vannak betegségek, vannak vírusok, rosszindulatú baktériumok, ezeket sem mi alkottuk, ezek természetes rosszak. Van viszont emberi rossz is, amikor pedig megbántjuk egymást, hazudunk egymásnak, megöljük egymást, bántjuk a másikat. Tehát az a rossz, az a szenvedés, amit az ember okoz. Vallásfilozófiában jön elő sokszor ez a gonosz, vagy a rossz problémája, hogy hát ez miért van. És erre az evidens válasz az, hogy hát mi okozzuk, az ember az Isten szabad akaratot adott az embernek, és úgy tűnik, hogy mi ezt rossz dolgokra használjuk, ezért van rossz a világban. És ezért az igazi probléma a teistának az a természetes rossz. Hogy annak mi értelme, az miért létezik. Hogy Isten azért igazán megtilthatta volna, hogy olyan természetes időjárásbeli folyamatok legyenek, amik majd erdőtüzet okoznak, igazán megakadályozhatná a cunamikat, és a szervezetünket is kialakíthatta volna, úgyhogy ne tudjunk megbetegedni ilyeneket, hogy rossz indulatú baktérium, meg vírus, ilyeneket nem is kellett volna teremteni. Tehát, hogy ezek miért vannak? Mert úgy tűnik, vagy legalábbis azt feltételezzük bizonyos filozófusok, hogy hát, hogyha Isten mindenre képes, és szeret minket, és morálisan tökéletes, és minden tud, hogyha ez így mind együtt igaz, akkor nem teremtett volna ilyen dolgokat, akkor mindent megtenne azért, hogy ne szenvedjünk. Ez egy nehéz kérdés. Ebben most nem mennék bele, nem foglalnék állást, mert a kérdés most az, hogy milyen jellegű, hogy természetes, vagy pedig emberi rossz-e a koronavírus és maga a járvány. És én azt gondolom, hogy ez ilyen kevert. Nyilván az, hogy van ilyen vírus, meg hogy meg tud betegedni az ember, ez természetes, ez természetbeli rossz, erről nem mi tehetünk. Az, hogy kreálunk olyan vírusokat, amik eddig nem voltak, mert megteremtjük a fórumot arra, hogy egyik állatról átugorjon a másik állatra, ott egy újfajta vírus jön létre, és aztán az átugorjon az emberre, és utána elterjedjen a világba. Erről viszont mi tehetünk? Tehát bizonyos szempontból igaza van Benatárnak.
Igen, igen. Ezzel én is egyet tudok érteni, és kifejezetten nagy felelőssége van szerintem az ilyen helyzetekben az országok kormányainak, hiszen ők azok, akik talán a legtöbbet, vagy egy sokat tehetnek azért, hogy ha már kitör egy járvány, az valamennyire szabályozva legyen, de ugye az is aztán bejön aztán nyilván, hogy egy ilyen demokráciában nagyon nagy az egyénnek is a felelőssége ezekből a szempontokból. De egyébként majd arra rátérhetünk, mert szerintem kifejezetten érdekes, és erről én nem is tudtam egészen addig, amíg most az adásig el nem kezdtem jobban utána nézni, hogy egyébként a kínai kormánynak egyébként akár azt mondhatjuk, hogy egész nagy felelőssége lehet ebben a járványban. És ezt most nem úgy értem, hogy ők fejlesztették ki meg ezt a marhaságot, hanem abban, hogyan kezelték még kezdetben 2019-ben a járványt. Annak aztán mekkora következményei lettek.
Így van, igen, meg sok más kormánynak van sok féle felelőssége. Az érdekes is, erre majd mindenképpen rátérünk. Majd csinálunk egy külön adást ennek, vagy járvány és politika. Most szerintem egyelőre sikerült megmutatnunk, hogy ez valamennyire természetes rossz, valamennyire pedig a mi hibánk.
Igen.
És ezt azért mégiscsak fontos kihangsúlyozni, hogy a mi hibánk, mert sokan azt állítják, hogy hát ezt kaptuk valamiért, ennek van valami értelme. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fatalista álláspont, és most szeretnék beszélni arról kicsit, hogy mi ez, hogy fatalizmus. Ez nagyjából azt jelenti, hogy van valami sors, amit nem tudunk elkerülni. Fontos, hogy a fatalizmus és a determinizmus az nem ugyanaz. Mert a determinizmus az azt állítja, hogy nincs szabad akaratunk. A fatalizmus az ezt nem tagadja, hogy van szabad akaratunk. Ez azt állítja, hogy hiába van szabad akaratunk, még így se tudjuk elkerülni a sorsunkat. Tehát az érvelés ez nagyjából olyasmi lenne, hogy tudunk bizonyos jóslatokat, állításokat tenni a jövőre vonatkozóan. És aztán később kiderül, hogy ezek közül voltak, amik igazak voltak, és voltak, amik hamisak. És akkor úgy tűnik, hogy az események megtörténte előtti mondatok, amik igaznak bizonyultak, azok igazak voltak már akkor is, és aztán most, hogy retrospektíve visszanézünk, most is igaznak bizonyulnak. Tehát vannak olyan jövőre vonatkozó állítások, amiknek az igazság értéke az időben nem változik. És ez azt jelenti, hogy azok már akkor igazak voltak. És hogyha van egy ilyen halmaz, amiben ilyen mondatok vannak, akkor úgy tűnik, hogy van valami, ami ránk vár. Már most tudjuk, hogy van valami, ami ránk vár, csak nem tudjuk, hogy mi. Ugye ez azért támadható ennek a premisszája több szempontból, hiszen azért, mert vannak jóslatok, amik bejöttek.
Persze, ez ugye erre tipikus a példa, hogyha fogsz 10 ilyen darts nyilat, és azt rádobod a darts táblára, akkor valószínűleg lesznek olyanok, amik egész jó helyre betalálnak, és nagyjából ez is így van, hogy teszek 100 jóslatot a jövőre, és abból, ha csak 3 bejön, akkor úgy fog tűnni, mintha én mennyire megjósoltam volna, és én már akkor tudtam, hogy mi lesz, holott én valószínűleg csak találgattam, aztán szerencsém volt, és kész.
Igen, igen, ez kívülről így néz ki, viszont itt nem az a lényeg, hogy, hogy valaki megjósolta-e vagy sem, hanem úgy tűnik, hogy, hogy mégiscsak van egy olyan halmaz, amiben vannak igaz állítások a jövőre nézve, és hogyha ez a halmaz ez így nem változik, akkor úgy tűnik, hogy, hogy nem tudtuk megváltoztatni. Szeretnék viszont rávilágítani a fatalizmus meg a determinizmusnak a problémájára. Ugye a determinizmus pedig azt mondja, hogy nincs egy szabad akaratunk, nem tudunk máshogy dönteni, mint ahogy döntünk. Ez csak egy illúzió. Tehát azok, akik levadázták ezeket az állatokat, odavitték a piacra, meg akik megvették, meg akik ide-oda utaztak, és a kormányok, akik próbáltak mahinálni a dolgokkal, ők nem tudtak máshogy tenni. Megállapíthatjuk, hogy nem mi volt kisebb vagy nagyobb rossz, mint amit tettek, de őket nem nagyon tudjuk felelősségre vonni, hiszen nekik ez volt az egyetlen választásuk, ami nem is volt választás, ez volt az egyetlen útjuk. Ödipusz példája szerintem jó erre, hogy bemutassuk, hogy az egy fatalista sztori, mert Ödipusz meg a szülei, ők tudnak így meg úgy dönteni, annak érdekében, hogy a jóslatot elkerüljék. Ugye Ödipuszt elviszik jó messzire, történik a dolog, és aztán a jóslat az így is úgy is bekövetkezik. De attól még volt Ödipusznak szabad akarata, a lényeg csak az, hogy haszontalannak bizonyul, mert akár A-t, vagy akár B-t döntesz egy kérdéses szituációban, végül mégiscsak az fog bekövetkezni, ami az embernek a sorsa volt. És szerintem ez nem csak azért problémás, mert amúgy implausibilisnek hangzik, hanem épp azért, mert elmossa az embereknek a felelősségét. És érdekes, hogy ez régen viszont épp, hogy az ellenkezője volt. A kínai filozófiában, ugye a Krisztus előtti 4.-5. századi kínai filozófiában, ott is így a kozmosz, meg ez a földi világ, meg az embereknek a tettei, az összefüggött. Ott azért voltak természeti csapások, mert hogy az emberek nem tartottak be bizonyos szabályokat. Tehát ott épp, hogy a természetes csapás is, a természeti rossz is egy emberi rossz volt. Minden körülmények között magukat okolták, vagy okolhatták ebben a rendszerben a kínaiak. És szerintem ez nagyon érdekes, hogy azóta ez így megváltozott. Bár nem azt mondom, hogy a fatalizmus az most egy ilyen népszerű filozófia, de hogyha úgy beszélünk az utca emberével, akkor...
Hát elemeit felfedezhetjük, ezt szerintem mondhatjuk így.
Így van, igen. És én ezt nem gondolom egy pozitív változásnak. Tehát én nem gondolom, hogy akár a fatalizmus, vagy akár a kínai filozófiának ez a vonulata igaz lenne, de attól még azt gondolom, hogy hasznosabb a kínai filozófiának ezt a vonulatát követni, mert így legalább jobban odafigyelünk a dolgunkra, és nem máshova mutogatunk, hogy az ezért vagy azért történt. A másik, ami pedig nem egészen fatalizmus, az pedig az, hogy próbálunk valamilyen kozmikus értelmet magyarázni a dologba, hogy ennek van valami üzenete, Ezt nem azért kaptuk, mert ez volt a sorsunk, hanem valahogyan éltük az életünket, és akkor akár milyen szupernaturális entitás, de leginkább Isten, de úgy döntött, hogy hát, ami van, az most nem tetszik, ezt valahogy át kellene egy ilyen másik irányba lökni, mint ahogyan adja a biliárd golyókat az asztalon, és akkor úgy döntötte, hogy a mi kis golyónkat egy ilyen nagy fekete koronavírus golyóval meglöki, hogy ezáltal a helyes irányba terelje. Nekem az egyik Orbán interjú az olyan, mint hogyha ezt üzenné, amit még az első hullámban mondott valamelyik katolikus rádiónak, azt hiszem, vagy keresztény rádiónak legalábbis, hogy már minden megvolt, már mindenkinek majdnem volt munkája, olyan jól mentek a dolgok, és aztán beütött ez, mint hogyha egy üzenet lenne arra, hogy szépen kell élni, hogy vannak más dolgok is, mint ezek az anyagi javak. Ezt szerintem nem teszi hozzá, de úgy tűnik, hogy ő ezt mondja. És nem gondolom, hogy ő ezt így hinné, inkább csak ez a gondolat neki is eszébe jutott, vagy ő is hallotta, és valahogy úgy gondolta, hogy jól fog hangzani, hogyha ezt ott elmondja. De szerintem, hogyha ezt így kijelentjük, akkor ez nagyon visszavisz minket egy ilyen ószövetségi Istenhez.
Igen, aki így jön, és akkor villámokat szór, meg özönvíz, meg városokat elpusztít, meg ilyenek, ami szerintem azért a jelenlegi legtöbb modern teológus, keresztény teológus azért azt abban megegyezik, legalábbis úgy gondolom, nem, hogy azért nem egy ilyen, hogy a keresztény vallás nem egy ilyen ószövetségi Isten képet val, nem egy olyat, aki jön, és akkor nem viselkedtetek jól, ezért rátok dobok egy tornádót, vagy nem tetszik, ahogy megy a dolog, és akkor ezért elpusztítalak. Tehát, hogy ez még szerintem kicsit így ha főleg, hogy mikor keresztények mondanak ilyet, ez így a keresztény filozófiával kicsit így ön ellentmondásban van néha, szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy ez Istentől van, holott a kereszténység, a katolikus vallás az jelenleg egy irgalmas istenképben hisz.
Így van, abszolút. A másik, ami miatt ez ellentmondásba kerül, hiszen azt mondtuk, hogy úgy látszik, hogy bár egy része az természeti rossz, de azért mégiscsak itt emberek tettek dolgokat, ami miatt ez így alakult. És hogyha azt állítjuk, hogy szabad akaratunk van, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Isten irányította úgy az embereket, hogy végül pont azokat az állatokat öljék le, azok kerüljenek a wuhani piacra, aztán az emberek azt vegyék meg, és utána utazzanak ide-oda. Hogyha van szabad akarat, akkor ezek mind-mind az embereknek a saját döntése volt. Ő legfeljebb Isten, hogyha a szabad akarat megkötését elfogadjuk, úgy játszhatott ebben közre, hogy ő tette bele a vírust az egyik állatba. Nem, tehát az ószövetségi ilyen Isten csapások sem operálnak az emberek döntéseiben.
Igen, igen,
például
igen.
Özönvíz. Isten azt mondta, hogy akkor most esni fog sok napon keresztül. Itt az embereknek a cselekvésére nem volt szükség.
Igen,
tehát az ilyen jellegű történetekkel nem paralella most.
Mondjuk abból a szempontból, amit mondtál, itt is párhuzamot húzhatunk azért ezzel a kínai filozófiával, amit említettél, hiszen ha úgy nézzük, hogyha a természeti csapások Isten büntetése azért, mert mi rosszul viselkedtünk, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor ezért nekünk felelősségünk van ebben.
Igen, igen, abszolút. Igen, tehát ugyan nem egy koherens teória azt állítani szerintem, hogy akkor ezt Isten alakította úgy, hogy ez így legyen, hogyha van szabad akarat, mert ugye hihetünk úgy is Istenből, hogy azt mondjuk, hogy nincs szabad akaratunk, a klasszikus kálvinizmus, mint hogyha ilyen lenne. A lényeg az az, amit te is mondasz, hogy ugye ez az istencsapás teória nekem még mindig szimpatikusabb, mint a fatalizmus, mert ez is azt mondja, hogy van valami felelősségünk. És szerintem a felelősség az egy fontos dolog, és hogyha a felelősség létét tagadjuk, akkor szerintem az egy veszélyes dolog, de ebbe majd a következő adásba megyünk bele, ahol majd a felelősség különböző elméleteiről beszélünk, illetve hogy a felelősségnek milyen viszonya van a szabad akarattal. Ebben az adásban összegzésként átvettük, hogy mi volt röviden a története koronavírus genézisének, kialakulásának, és beszéltünk arról, hogy van természeti rossz, meg személyes emberi rossz, és úgy tűnik, hogy ez a kettőnek a keveréke, és hogyha már emberi rosszról beszélhetünk, akkor nekünk legalábbis úgy tűnik, hogy beszélhetünk felelősségről, és ez korrelál azokkal a nézetekkel is, mint amilyen az istencsapás, vagy mint amilyen a kínai filozófia régi vonulatának az elmélete.
Így van, úgyhogy ha ennek a sorozatnak a folytatására kíváncsiak vagytok, akkor várunk titeket a következő adásban, és ha érdekelt titeket a popkultúra,
sziasztok!